újakban az élet mindig izgalmas. Mindig valami újat mutat Amerika, pedig azt hinnénk, hogy ma már akár az interneten is mindent megtudhatunk róla. Csak közelről lehet megérezni, hogy mennyire élhető és emberi ez az ország. Egy világhatalom, amely néha esendő is. Megtisztelő, hogy mindezt megoszthatom a híradó és az este nézőivel.
A helyszínről hozzuk a híreket.
Összecsúsztak, 4 halottja és csaknem 40 sérültje van a volant belesetnek, lemondott a miniszter és 2 MÁV vezér. Lezuhantak, 2 munkással lezuhant egy tonnás lift egy belvárosi épület felújításnál, mindketten meghaltak. Mentenek, egyre több európai bankot kell kihúzni a bajból, és egyre több európai kormány garantálja a betéteket. És október 6-án az Aradon és Pesten kivégzett vértanúkra emlékeztek mécsesekkel, virággal, koszorúkkal. Jó estét kívánok! Nem keresik tovább a túlélőket Monori erdőn, a volat baleset helyszínén. 3 azonnal meghaltak, 1 ember pedig a kórházban halt belesérüléseibe. A gyömrői rendőrkapitány szerint rajtuk kívül 39 sérült van. Eddig annyit tudni, hogy a jelzőberendezés elromlott, és a személyvonat hátulról ráfutott az előtte lassító Intercity-re. A közlekedési miniszter lemondott, és ugyanígy tett a MÁV 2 vezére is.
Néhány perccel a baleset után készítette ezt a felvételt az egyik utas a mobiltelefonjával. Pánik nem volt, a többség szinte fel se fogta még, mi történt. Több méter mélyen fúródott bele a személyvonat kocsija az Intercity utolsó vagonjába. Ez a fiatalember a személyvonat második kocsijában ült.
Egyszer csak egy hatalmas csattanás történt. Tulajdonképpen majdnem mindenki földön hevert. Aki nem, az beverte valamiét.
A hatalmas csattanást a környéken lakók is hallották.
Semmi fékezés nem volt. Nagyon csattant, 2 vonatos, ennyi volt az egész.
Az eddigi vizsgálatok szerint az Intercity azért lassított le az állomás előtt, mert nem működött a jelzőberendezés. Ezután rohant bele a személyvonat. Több kocsi is megrongálódott, egy pedig ki is siklott.
Vagy valami kábelvágás, vagy pedig bármilyen ilyen esemény történhetett, az előzte meg azt, hogy az Intercity lelassított, és hogy erre való tekintettel miért rohant bele a személyvonat, ez az, amit a vizsgálat fog kideríteni.
Nincs sérültünk.
Több utas családtagja a helyszínen érdeklődött, de sokáig nem tudták nekik megmondani, hogy pontosan kik sérültek meg. Több mint 4 órával a baleset után még mindig nem lehet tudni, hogy pontosan hányan sérültek meg. A tűzoltók ezekben a percekben is túlélők után kutatnak, és különböző feszítő vágóeszközökkel próbálnak egyre beljebb jutni az összeroncsolódott kocsiba. A legsúlyosabb sérülteket mentőhelikopterrel vitték a kórházakba. A budapesti állami egészségügyi központban 9 sérültet ápolnak.
1 közvetlen életveszélyes sérült van, és 3 súlyos sérült. A többiek sérülése is ellátást igényel, de közvetlen életveszélyt nem jelent.
A vonat fekete dobozát a MÁV vizsgálja majd. A rendőrség vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetése miatt indított nyomozást.
A baleset helyszínén Monori erdőn ott van Víg András, az állami egészségügyi központnál pedig Débány ez Gergő. Szervusztok, jó estét! Gergő, mik a legfrissebb hírek? Van még életveszélyes sérült?
Igen, jó estét kívánok, szervusz, tiszta, van még egy életveszélyes sérült, 6 órás műtéten esett át, és még 6 órányi műtét vár erre a valószínűleg angol állampolgára, akinek szinte nem maradt épp testrésze, eltört a karja, eltört a combcsontja, a csigolyája, az arckoponyája és gerincműtétet is végre kellett rajta hajtani, tehát holnap még egy 6 órás műtét vár rá.
András, hol tart most a mentés? Mit csinálnak éppen most mögötted?
Szervusz, jó estét kívánok! A tűzoltók mostanra feldarabolták az Intercity összetört utolsó kocsiját. Azért volt erre szükség, hogy egyáltalán el tudják, forgózsámolyra tudják tenni, és egyáltalán el tudják húzni innen a helyszínről. Ez mostanra néhány perccel ezelőtt megtörtént.
András, meddig nem járhatnak még ezen a vonalon a vonatok?
A vasutasok azt mondták, hogy nagyon szeretnék, hogyha éjfél tájban helyreállhatna a közlekedés mindkét vágányon. A Szolnok felé vezető vágány nem sérült meg, azon akadálytalanul közlekedhetnek majd a vonatok. Azon a vágányon, ahol a baleset történt, ott egyelőre csak 40 km-es sebességkorlátozás mellett indulhatnak majd el a vonatok, de ez is majd csak éjfél után. Több száz méter hosszon rongálta meg a betontalfákat az Intercity utolsó kisiklott kocsija. Most ezek helyreállításán dolgoznak a vasúti szakemberek.
Gergő, mi a helyzet a többi sérültel? Milyen jellegűek a sérülések?
A súlyos sérültek állapota is kielégítő, a könnyebb sérültek között, és ez jó hír a rossz hírek közül, hogy a 7 könnyű sérült közül 4-et már hazaengedtek. Itt a könnyű sérülések között zúzódásokat, kar- és lábtöréseket kell érteni. Tehát nagyjából, és amit még vissza kell térnem a súlyos életveszélyes sérültre, a holnap már rá 5 órás műtét. A többiek állapota kielégítő.
Vég András és Dépányász Gergő, köszönjük! Szabó Pál közlekedési miniszter lemondását elfogadta a miniszterelnök, akárcsak Kamarás Miklós MÁV elnökét. Heinzinger István vezérigazgató viszont a vizsgálat végéig maradhat a vasúttársaság élén. A kormányfő utána dönt arról, hogy elfogadja a lemondását. A Fidesz szerint ez volt az egyetlen helyes politikai megoldás.
A baleset helyszínén járt a közlekedési miniszter, de senkinek nem mondott semmit, sőt látni sem lehetett. A parlamentben sem állt ki a kamerák elé. A MÁV vezetőjével együtt tájékoztatták a miniszterelnököt a baleset körülményeiről, és azonnal benyújtották lemondásukat. Ezt Gyurcsány Ferenc jelentette be.
Az általános emberi felelősség kifejezéseként elfogadtam a miniszternek és a vasúti elnökének lemondását.
A döntéssel a Fidesz is egyetértett.
Közlekedési miniszter és a MÁV vezetője az ilyen helyzetekben egyetlen lehetséges megoldást választották.
A politikusok részvétüket fejezték ki az áldozatok hozzátartozóinak, akárcsak a MÁV vezetői, akik a kórházban a sérülteket is meglátogatták.
Valószínűleg hónapokig vizsgálják majd, hogy pontosan mi okozta a balesetet. A megkérdezett szakértő szerint elképzelhető, hogy a személyvonat vezetője nem látta az előtte lévő Intercity-t, vagy már nem tudott megállni. A baleset ugyanis egy kanyarban történt.
Tehát ezek az égők, ezek egy ilyenben vannak benne.
Egy vasúti jelzőrendszert mutat a műszaki egyetem tanára. Ha a lámpa pirosan világít, az valami hibát jelez. Ilyenkor a mozdonyvezetőnek le kell lassítania, vagy meg kell állítania a vonatot. De ha elvágnak vagy ellopnak egy kábelt, a biztosító rendszer nem működik. Elképzelhető, hogy most is ez történt.
Egy kanyarban egy íbe történhetett a baleset. Hát az egyik probléma feltétlenül ez lehetett, hogy ott azért eléggé korlátozott a előrelátás. Hát a másik az, hogy egy ilyen vonatnak a féktávolsága az sokkal nagyobb, mint egy személyautóban, ez az ember szokva van, tehát itt több száz méteres lehet a féktávolság, tehát még utólag a vizsgát ki fogja tudni deríteni.
A vonatokon is van a fekete dobozhoz hasonló adatrögzítő eszköz. Ezeket is át fogják vizsgálni.
37.
Ugyanezen az állomáson 7 éve már balesetet okozott a rossz biztosító berendezés. Gyakorlatilag ugyanaz történt, mint most. Egy Intercity-be hátulról belehajtott egy másik szerelvény. 37-en sérültek meg, közülük 4-et súlyosan. 10 éve Nagymaros és Zebegény között pedig egy személyvonat ütközött egy nemzetközi vonattal. A mozdonyvezető meghalt, 2-en súlyosan, 14-en könnyebben megsérültek. A hazai baleseti krónika legsúlyosabb vonat szerencsétlensége 14 éve a Szolnok melletti Szajolnál történt. Ott kisiklott egy gyors vonat, a szerelvény vagonjai egymásba rohantak, és az állomás épületet is romba döntötték. A váltókezelő és a forgalomirányítók hibáztak.
Rendkívüli véradást szervez a Magyar Vöröskereszt holnap a fővárosban és Pest megyében. Ezzel próbálják segíteni a vonatbaleset sérültjeit. Budapesten például az Elte bölcsészkarán és az Őrs vezértéren. Monori Erdőn az általános iskolában, Sziget-Szent Miklóson pedig a Sárgaházban lehet majd vért adni. Két férfi meghalt Budapesten, amikor egy építkezésen leszakadt velük egy lift. Épp a felvonó tetején álltak, mert le akarták bontani. A csaknem egy tonnás szerkezetet csörlőkkel és drótkötelekkel rögzítették, majd elvágták a lift tartókötelét. Ekkor zuhant le velük a felvonó.
Teljesen lebontottuk volna. Ez nem következik be.
Lőrinc Gyula az öccsével és a sógorával bontotta a liftet. A felvonót egy speciális szerkezettel rögzítették a harmadik és a negyedik emelet között. Ő a legfelső emeleten volt, rokonai pedig a lift tetején, amikor a tartókötél elszakadt, majd a csaknem egy tonnás szerkezet lezuhant.
Leérkezett a lift, a földszinten leszaladtam. Hallottok engem? Hangot hallottok? Kiabált, tudtok válaszolni? Senki nem válaszolt. Akkor gondoltam, hogy itt vége.
A lift ebben a belvárosi házban volt. Az egykori irodaépület évek óta üresen állt. Fel akarták újítani.
Mikor úgy ítélték meg, hogy rögzítve van a lift szerkezet, akkor elvágták a tartóköteleket. Az ő általuk kiépített szerkezet azonban nem volt képes megtartani a fülkét. Így fülkével együtt a mélybe zuhantak a munkások, sajnos mind a ketten életüket vesztették.
A baleset egy ilyen lifttel történt.
A fülke tetején tartózkodni elvágott kötelek mellett nem szabad.
A felvonók ellenőrzését végző cég vezetője szerint a liftek bontásához több engedély is kell.
Az építésügyi hatóságtól bontási engedélyt kell kérni, és ezt a műveletet egy bontási sorrendtervel kell meghatározni, ezt a műveletet csak felvonó szerelők hajthatják végre.
A rendőrség is vizsgálatot indított.
A haláleset körülményeit a BLFK rendkívüli halálesetek osztálya fogja kivizsgálni közigazgatási eljárás keretében.
Azt, hogy a munkásoknak voltak-e engedélyeik, a munkaügyi főfelügyelőség vizsgálja.
Óriási, több mint 5,5%-ot zuhant a budapesti tőzsde, és újra 250 forint közelébe került a forint. Mindjárt jönnek a részletek, de előbb nézzük, mi lesz még a híradóban. 90 egri kórház dolgozó kezdett sztrájkot a Hospin West ellen, nem volt nagy fennakadás, de több előjegyzett műtét elmaradt. És mostantól Bátaapátiba viszik a paksi atomhulladékot, 2 év után elássák, de még több száz évig sugárzik. A gazdasági világválság kezdete óta a legnagyobbat, csaknem 1100 pontot esett a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX. Ez több mint 5,5%-os csökkenés. A vezető papírok közül a legnagyobb veszteséget az OTP szenvedte el. A bankpapír kereskedését néhány percre fel is kellett függeszteni. A forint is gyengült, záráskor 248 forint 70 fillért ért 1 euró, de napközben volt, hogy 252-ért is jegyezték a magyar valutát. Bankmentő akcióba kezdett Európa. A dán kormány is bejelentette, hogy minden bankbetétre teljes körű garanciát vállal. Belgiumban a Fortis, Németországban pedig a Hypo Real Estate pénzintézetet kellett kihúzni a bajból. A Magyarországon is érdekelt UniCredit bank vezetői 6,6 milliárd eurós tőkeemelés mellett döntöttek.
A berlini pénzügyminisztériumban még az éjjel összeült a válságtanács. Az eredmény 15 milliárd eurós mentőcsomag a Hypo Real Estate jelzálog hitelintézetnek. A kancellár azt mondta, vasárnap nem véletlenül küldött egyértelmű jeleket a betéteseknek arról, hogy biztonságban van a pénzük. Azért tette, mert szükség van a bizalmukra. A német kormány most először teljes körű garanciát vállal a magán megtakarításokra is, nehogy az emberek pánikszerűen elvigyék a betéteiket. Így látja Közép-Európa legnagyobb bankhálózatának egyik vezetője. Az UniCreditnél pénteken még azt hitték, hogy nem lesz szükség rendkívüli intézkedésre. Aztán vasárnap több órás tanácskozás után 6,6 milliárd euróval megemelték a bank tőkéjét.
Az elmúlt héten megőrültek a részvénypiacok, és úgy láttuk, hogy jobb, hogyha előrehozzuk azokat a döntéseket, amelyeket évek múlva szerettünk volna meghozni. Eddig is erős volt a tőkebázisunk, de egyszerűen biztosra akarunk menni.
Biztosra megy Dánia is, amikor valamennyi bankbetétre állami garanciát vállal. A britek pedig részben államosítják bajba jutott pénzintézeteiket.
Mit tapasztalunk ezzel szemben Magyarországon?
A Fidesz szerint semmit. A kisebbségi kormány nem készíti fel az országot arra, hogy reagáljon a válságra.
Ez a kormány későn, vagy egyáltalán nem cselekszik, és amikor felismeri, vagy kezdi felismerni a veszélynek a nagyságát, akkor ezt megpróbálja elbagatelizálni, elkendőzni.
A magyar pénzügyi rendszer erős.
A kormány szerint felesleges válsághangulatot kelteni. Ha mégis beütne egy bankcsőd, akkor az országos betétbiztosítási alap 6 millió forintig kártalanítaná az embereket.
Magyarországon tehát előre be van fizetve, több mint 60 milliárd forint áll rendelkezés jelenleg ebben az alapban. Ezért úgy gondolom, hogy Magyarországon minden intézkedés, minden szervezeti feltétel és minden forrás feltételt biztosított ahhoz, hogy a magyar betétesek befektetéseiket biztonságban tudhassák.
A 6 millió forintos határ magasabb, mint az uniós átlag. Ezt a kormány csak akkor emelné, ha erről egységes döntés születne az unióban.
Veres János pénzügyminiszter holnap a luxemburgi miniszteri tanács ülésén azt az álláspontot képviseli majd, hogy az unió országai ne külön-külön, hanem együtt hozzanak döntéseket a pénzügyi válság ügyében. Brüsszelben ott van Nika György, szervusz, jó estét! Mikor tárgyalhatnak az unióban egy egységes betét garanciáról?
Szervusz, jó estét kívánok! Óráról órára változik a helyzet, de azt gondolom, hogy egyelőre egységes betétgaranciáról nem fognak tárgyalni. Nemrégiben itt Brüsszelben és a 27 tagállam fővárosában nyilvánosságra hoztak egy közleményt, amelyben az uniós tagállamok megerősítik, hogy mindent megtesznek a pénzügyi válság ellen. Eddig egyetlen betétes pénzesen forgott, veszélyben forgott kockán ezután sem fog. Barroso bizottsági elnök pedig olyan nyilatkozatot tett, hogy megvan az alsó határa ennek a bizonyos garanciának, felső határa nincsen. Majdnem, hogy azt mondhatom, hogy tehát szabad a gazda, az teremti meg a felső határt, amelyik tagállam akarja. Önálló döntések, de azonos elvek.
Az eurózóna pénzügyminiszterei már ma délután összeültek. Hol tartanak? Van már valamilyen eredmény?
Úgy tudom, hogy megpróbálják ezeket a bizonyos azonos elveket megfogalmazni, és készülnek arra, hogy az Európai Unió a múlt heti amerikai, mondjuk így válasz után, a pénteki G8-as csúcsra meg tudja fogalmazni a saját álláspontját. Hangsúlyozom, elvekről van szó egyelőre, konkrét döntésekről nincs, folytatás holnap.
Nika György, köszönjük! Megbénult Brüsszel forgalma, mert sztrájkoltak a tömegközlekedési cégek, nem indultak el a buszok, a villamosok és a metrók, így az utcákat elárasztották az autók, a vonatok sem jártak, és az antwerpeni kikötő is megbénult. Csak a repülőtereket nem érintette a munkabeszüntetés. Az egynapos sztrájkkal azt akarták elérni, hogy a kormány állítsa meg az infláció gyorsulását. Belgiumban csaknem 6%-os volt az éves pénzromlás, amelyre 25 éve nem volt példa. Itthon a vártnál kisebb zavart okozott az egészségügyi dolgozók ma kezdődött határozatlan idejű sztrájkja az Egri Markot Ferenc kórházban. A csaknem 600 alkalmazottból 90-en nem dolgoztak, nem csak a sürgős eseteket látták el, minden szakrendelésen fogadták a betegeket. Néhány előrejegyzett műtét azonban elmarad.
A VGSZ által meghirdetett sztrájk miatt 10 óráig a vonatközlekedés szünetel.
A vasutasok is csatlakoztak a szolidaritási sztrájkhoz Egerben, de csak ez az egy vonat nem indult el időben.
Heves megyei betegeknek fogunk dolgozni.
A kórház előtt civilek tüntettek a Hospinvest ellen, benn pedig az orvosok és ápolók. Az ortopédián emiatt ezen a héten elmaradnak az előjegyzett műtétek.
Olyan betegeket nem nézünk meg, aki halasztható. Ha bármilyen sürgősség indikáció van, az bármilyen rendelőbe, bármilyen osztályra megy, azt azonnal megnézzük.
A csaknem 600 dolgozóból hétfőn 90-en sztrájkoltak, főként orvosok. Beteget egyelőre nem küldtek el. Gyöngyösre is mindössze 3 egri beteg érkezett.
A betegeket nem küldték el az egri kórházból, úgy tudjuk saját maguk döntöttek úgy, hogy a gyöngyösi intézményt választják. Itt egyébként arra számítanak, hogy a hét második felében jönnek majd többen Eger környékéről. A kórház vezetése azt mondja, felkészültek a betegek fogadására, és ha szükséges, a rendelési időt is meghosszabbítják. A híradót Garan Beáta tudósította.
Folytatja a 4-es metró építését az alagút fúró pajzsokat üzemeltető cég. A Bamco egy hete azért állt le, mert olyan többletkövetelései voltak, amelyeket Budapest nem tartott jogosnak. Most ideiglenes megállapodás született, 3 milliárd forintot kifizet a kivitelező a konzorciumnak, de bírósághoz fordul, ha bebizonyosodik, hogy kevesebb járt volna a francia cégnek. A Bamco eredetileg 37 milliárd forintot kért. Rekord a parlamentben, 4 interpellációra adott választ nem fogadtak el a képviselők. 3-szor a szociális miniszter, 1-szer pedig a főügyész helyettes válaszát szavazták le. A szocialisták mindannyiszor igent mondtak, de a 4 ellenzéki párt képviselői többen voltak. A Fidesz szerint a szociális miniszternek le kellene mondania emiatt. A szocialisták szerint viszont nincs abban semmi különös, hogy a kisebbségi kormány miniszterét a többségben lévő ellenzék leszavazza. Az MSZP 6 képviselője nem volt jelen, ők büntetésre számíthatnak. Október 6-a van nemzeti gyásznap, az aradi vértanúkra emlékeztek a közjogi méltóságok és a parlamenti pártok képviselői, valamint magánemberek a Fiumei úti temetőben és a Batthyány örökmécsesnél. 1849. október 6-án végezték ki az 1848-49-es magyar szabadságharc 12 honvédtábornokát és egy ezredesét Aradon, az ország első felelős és független magyar kormányának miniszterelnökét pedig Pesten.
Reggel a hagyományoknak megfelelően felhúzták, majd fél árbócra engedték a köztársaság lobogóját a Kossuth téren. A térre az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is csak szigorú ellenőrzés után fémkordonon keresztül lehetett bejutni. A közjogi méltóságok és a parlamenti pártok képviselői a Batthyány mauzóleumnál is megemlékeztek. Hiller István szocialista oktatási miniszter itt arról beszélt, hogy az aradi vértanúkat az egész világon a szabadság hőseinek nevezik.
Hazáért és haladásért közösséget vállaltak egymásért. Egyek lettek a halálban, de előbb egyek voltak a szabadságban.
A Batthyány örökmécsest is fémkordonnal kerítették el. A közjogi méltóságok itt is elhelyezték a kegyelet virágait. Nem sokkal később a Fidesz is itt tartotta a megemlékezését.
Egy olyan emberre emlékezünk most itt, az első felelős magyar kormány kivégzett miniszterelnökére, aki a halál árnyékában sem tagadta meg mindazt, amit egész életében szolgált, a magyar nemzetet és annak függetlenségét.
Emlékezzünk felállásra.
Délután az országgyűlés egy perces néma gyászszünettel és főhajtással tisztelget a mártírok emléke előtt a nemzeti gyásznapon.
Aradon szentmisével és koszorúzással emlékeztek a kivégzett tábornokokra. Az egykori vesztőhelyre az állami vezetők és szervezetek mellett több ezer magyar is elment, nem csak Erdélyből, hanem Magyarországról is.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy.
Közös imával emlékeztek Aradon. Itt a külvárosban végezték ki a szabadságharc 13 katonai vezetőjét. Az erdélyi magyarok minden évben kijönnek az emlékműhöz.
Volt olyan időszak, amikor személyünk leadásával jöttünk ide be, volt olyan időszak, amikor nem engedtek bejönni, és a templom előtt énekeltünk, de minden évben megtettük.
A magyar kormány nevében Szekeres Imre honvédelmi miniszter koszorúzott, de jelen voltak pártok és civil szervezetek képviselői is. 1000 diák érkezett Magyarországról, azért indítottak akciót, hogy a fiatalok se felejtsék el az aradi eseményeket.
Első osztályban, első osztályos szinten, és így tovább, és a gimnázium folytatja, és a liceumban a magyar tanárok, történelem tanárok nagy hangsúlyt fektetnek erre.
Az idén rendbontás nélkül zajlott az aradi megemlékezés.
Maratoni Biblia felolvasás kezdődött Rómában. Több mint egy hétig 1200-an olvasnak fel hosszabb, rövidebb részeket a Szentírásból. Az Ószövetség első könyvét, a Genézist, maga a római katolikus egyházfő 16. Benedek kezdte olvasni vatikáni rezidenciáján. A rendezvényt az olasz közszolgálati televízió élőben közvetíti. Víruskutatók kapták az idén az orvosi Nobel-díjat, a legmagasabb orvostudományi elismerést megosztva ítélték oda egy német rákkutatónak, Harald Zuhlhausennek, és két francia AIDS kutatónak, François Barré Sinoussinak és Luc Montagnier-nek. A német kutató a méhnyakrákot okozó vírus felfedezéséért kapta a díjat, a két francia orvos pedig a HIV vírus felfedezéséért. Átadták az atomtemetőt Bátaapátiban, oda viszik majd a paksi atomerőműben keletkezett radioaktív hulladékok közül a közepes aktivitásúakat, vagyis a ruhákat, munkaeszközöket, védőmaszkokat. Az ideiglenes felszíni tárolás 2 évig tart, utána elássák őket, de csak 600 év múlva válnak veszélytelenné.
Szennyezett ruhákat, kesztyűket, kalapácsokat, fogókat visznek Bátaapátiba a paksi atomerőműből. A hordókat darúval emelik le a teherautóról.
Kamerák vannak felszerelve a csarnokba is, illetve magán a megfogó szerkezeten, azért, hogy embernek ne kelljen a hordók közelébe menni.
Az acélhordók addig maradnak itt, amíg a végleges föld alatti tárolóteret megépítik. Ez még 2 év. Épp emiatt demonstráltak a közelben a környezetvédők, szerintük a sugárzó hulladékot azonnal a végső helyére kellene vinni.
Amikor odajön egy hulladék, akkor szállítsák le a föld alá. Annak is rendje módja szerint, ne pedig évekig a felszínen tartsák. Ez így veszélyes.
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke szerint azonban biztonságos ez az eljárás.
Ez a technika mai állása
tudományai állása szerint a lehetőleg biztonságosabb tároló.
A tárolót az előzetes kutatásokat is beleszámolva 60 milliárd forintból építik meg. A tároló befogadó kapacitása 40 ezer köbméter. 20 ezer köbméternyi kis és közepes radioaktivitású hulladékot szállítanak ide a paksi atomerőműből, amíg az működik, 20 ezret pedig annak leszerelése után. A híradót Répás Orsolya tudósította Báta Apátiból.
Most pedig nézzük az M1 esti programját. 4:09 után kezdődik a TV ügyvédje, Juszt Lászlóval. Szervusz, mi lesz nálatok?
Kezdjük, jó estét kívánok! Két dolgot mondok csak is gyorsan, mert azt mondták, hogy nem sok időnk van. Az egyik 180 millióért kelt el egy hajó, ami nincs is. A másik pedig, hogy megtaláltuk az ország legdrágább dobozos sörét, ez 330 ezer forint volt. Nem rossz.
Tényleg nem rossz, és tényleg rövid volt, köszönjük szépen. 4:10 után kezdődik a Képfény M. Kis Csabával. Szervusz Csaba, bizarr részletek egy sorozatgyilkos életéből nálatok.
Szervusz, jó estét kívánok, mert hogy mi pedig a várdai sorozatgyilkos találtuk meg, és ő maga beszél arról, hogyan végzett három emberrel, és hogyan volt képes mindannyiszor az áldozatok lakásában főzni, enni, borotválkozni. Egy 15 éves fiút pedig arról is hallhatnak, hogyan tudott ellenállni egy késsel végzett hosszú kínvallatásnak, és nálunk valódi tűzoltósági helyszínelőket láthatnak, akiktől választ kapunk arra is, hogyan lehet megállapítani egy szétégett helyszínen, hogy pontosan hol és mitől keletkezett a tűz.
Csaba, köszönjük. A Kékfény után 22:15-kor kezdődik az este Krizsón Szilviával. Szervusz Szilvi, hozzátok pedig jön az egyik MÁV vezér, aki egyelőre maradhat a helyén.
Szia Kriszta, jó estét kívánunk, és természetesen a legfrissebb részleteket is el fogjuk mondani adásunkban a mai vonatbalesettel kapcsolatban. Megszólaltatunk majd szemtanúkat is, és Heitzinger István lesz a vendégünk. Aztán pánik a pénzpiacon, zuhantak a tőzsdeindexek, köztük a BUX, gyengült a forint. Úgy látszik tehát, hogy hiába az amerikai pénzpiaci segítség, a piac nem nyugszik. Szalai Berzevici Attilát, a tőzsde volt elnökét kérdezzük, hogy mire készüljünk itthon. 10 után 10 perccel kezdünk majd.
Szilvi, köszönjük szépen. Ez volt a híradó hétfő este. Nézzük meg még egyszer a legfontosabbakat röviden. Összecsúsztak, 4 halottja és csaknem 40 sérültje van a bolondbalesetnek, lemondott a miniszter és 2 MÁV vezér. Lezuhantak, 2 munkással lezuhant egy 1 tonnás lift egy belvárosi épület felújításnál, mindketten meghaltak. Egyre több európai bankot kell kihúzni a bajból, és egyre több európai kormány garantálja a lakossági betéteket. És október 6-án az Aradon és Pesten kivégzett vértanúkra emlékeztek, mécsesekkel, virággal, koszorúkkal. Most sporthírek és időjárás jelentés következik, utána az aradi vértanúkra emlékezik majd a Magyar Televízió a Nemzeti Gyásznapon. Híradó legközelebb az M2-n lesz majd 9:30-kor, tehát a szokásos időben, az M1-en pedig 12:30-kor. Jegyes Tóth Kriszta várja majd önöket. Én köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!
Igen.
Minden héten bombárak a Penny-ben. Ezen a héten a 1,5%-os 1 literes UHT-tej bombáron csak 99 forint. Penny Market. Minőséget mindig olcsón.
Kínzó fej vagy hátfájás? Nekem ilyenkor minden perc számít. Én csak az Advil Ultra Forte-ban bízom.
A forradalmian új Advil a folyadék erejével elmossa a fájdalmat. A lágy zselatin kapszulából a hatóanyag több mint 2-szer gyorsabban szívódik fel, mint a hagyományos ibuprofen tablettából. Kipróbáltam, tényleg hat. Gyorsan és akár 8 órán át.
Sokan kipróbálták. Győződjön meg ön is az Advil erejéről. Új 2 darabos kiszerelés. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Vella mesterfodrászként megtanultam, hogy az igazi kihívás nem csupán a dús frizura megalkotása, hanem annak megőrzése másnapra is. Ezért ajánlom a Vella Flex Volumen két napig termékeket. Egy mozdulat és akár 85%-os dússág másnap is. Vella Flex Volumen két napig. A Vella ajánlásával.